pillanat, de megmondta. Nem olyan körülmények között, amikor indokolt vagy logikus lett volna, hanem amikor azt érezte, eljött az ideje. Emerenc, ha egyáltalán hit valami faktorban, az időben hitt, magán mitológiájában az idő, mint Molnár őrült egy végtelen malomban, s aszerint, hogy kinek a zsákja került elébe, szűrte a garat az eseményeket. Ki nem maradt senki Emerenc hite szerint. Legfeljebb nem érte meg, de meg volt győződve róla, a halott búzáját is megőrli, és zsákba csorgatja a Molnár. Csak éppen mások viszik el a hátukon a lisztet, és sütnek belőle kenyeret. Az én zsákom jó 3 év múlva került sorra, amikor már érzései fehér izzása nem csak szeretetet, abszolút bizalmat is jelentett. Emerencben mindenki megbízott. Emerenc senkiben, pontosabban csak bizalma morzsáit juttatta a kiválasztottaknak, adott az alezredesnek, nekem, Hajdan Polettnek, Józsi öcsém fiának, sokaknak, kinek ez jutott, kinek az. Olyasmit közölt Adélkával, amiről úgy ítélte, megérti, és rátartozik. Megint csak mást mondott el az alezredesnek, Sutunak, vagy az ezermesternek. Nekem kezdetben az ikrek halála okát árulta el, csak jóval később derült ki, hogy ezt például sosem mondta el az unokaöccsének, akit abban a hídben tartott, Emerencnek, csak egyetlen testvére volt, az ő apja. Mintha a síron túl is bosszantani akart volna mindnyájunkat, a teljes egészet senkinek nem adta oda önmagából. Szórakozhatott rajtunk a holtak közegében, amint megpróbáltuk kirakni a történetét, s ki-ki a neki juttatott információ részecskét a másikéhoz illeszgette. Legalább 3 lényeges adatot örökre magával vitt. Meglehetett az elégtétele, ha visszatekintett ránk, hogy még mindig nincs meg minden tettére a magyarázat, s nyilván nem is lesz meg soha. A napra, mikor mitológiai Molnára az én zsákomat kerítette sorra, azért emlékszem olyan pontosan, mert virágvasárnap volt, és nem örültem, hogy megállít, mikor templomba indulok. Féltem, elkésem. Én messze járok Istennel beszélgetni, lánykorom kedves templomába, a fasorba, amely még érzi Pestre kerülésem ideje kétségeinek és ujjongásainak emlékét. Emerenc éppen a kapunk előtt sepert, tudtam, ez is üzenet. Megint úgy osztotta be a takarítást, hogy templomidőben itt találjam. Hadd értsem belőle örök mondani valóját, könnyű annak istenesnek lenni, aki elébe teszik az ételt és készre ér haza az áhítat után? Mondta, ha a bűneimtől megszabadultam, nézzek át hozzá ebéd után, van velem valami dolga. Nem voltam elragadtatva az ötlettől, nem csak azért, mert a virágvasárnap különösen kedves ünnepem, de azért sem, mert mióta anyám a farkasréten porlatt, a vasárnap délutánjaimnak megvolt a maguk kötött programjuk. Menjek át 4-kor, kért. 3-kor, feleltem. A fejét rázta. 3-kor nem lehet. 3-ra ide rendelte egy barátját és Józsi öcsém fiát. Akkor legyen 2. Nem lehet 2. 2-kor ő ebédet ad Sutunak és Adélnak, ne zavarjam őket. Menjek 4-re, kész. Nem vettem úrvacsorát azon az ünnepen, mert hiányzott belőlem az a belső csend, ami akár a bűnbevalláshoz, akár a feloldozás élményéhez szükséges. Emerenc felbosszantott. Megnyugvás helyett feszülten jöttem haza. Itthon aztán kiderült, Viola nincs itthon. Az öregasszony átvitte magához azzal, hogy őt is meghívta ebédre. Emerenc a legnemesebb indulatok ébresztésére épp oly alkalmas volt, mint arra, hogy a legnagyobb durvaságok jussanak róla eszembe. Attól, hogy szerettem, még olyan dühös tudtam lenni rá, hogy néha megdöbbentett saját indulatom. Megszokhattam már, hogy a kutyával csak bizonyos határig rendelkezhetem. Ha nem hallom azt az abszurdumot, hogy meghívta ebédre, talán nem kelek ki így magamból. De ettől olyan dühbe jöttem, hogy ahogy voltam, templomra öltözve futottam át Emerenchez. Egyszer egy írószövetségi közgyűlés egybeesett egy nyugati nagykövet vacsorájával, amelyről majdnem egy órát késtünk. Soha többé nem hívtak bennünket, még a nemzeti ünnepeken is kitértek az utunkból. A nagykövetné vacsora utáni magatartása meleg baráti ölelés volt ahhoz a fölényhez mérten, ahogy Emerenc fogadott, mikor beállítottam hivatlanul. Ott ült, beszélgetésben mélyedve egy gazdagon terített asztalnál az előtérben Sutuval és Adélkával. Ahogy bezörrentettem a kerti vaskaput, Viola elém rohant, ráugrált a ruhámra. Emerenc fel sem állt, csak feltekintett és elkezdte osztani a tyúkuslevest. Sutu odébb húzódott, hogy helyet csináljon nekem. Az öreg asszony a szemével dirigálta, ne tegye, mert nem maradok itt. Megkérdezte tőlem, miért jöttem át. Olyan dühös voltam, hogy nem tudtam megfogalmazni, mennyi minden miatt. Csak egyet mondtam ki. Hazaviszem a kutyát felőle, de étesse is meg, mert még nem ebédelt. Viola ugrált, farkácsó válta az asztal mellett, kellemes leves illat úszott, elnyomta a klór meg a légfrissítő szagát. Indulás, mondtam a kutyának. Emerenc tálalt. Azt hittem minden rendben, mert Viola engedelmesen elindult. Hátra se nézett, de csak a kapunkig jött velem. Ott megállt, ismét a farkácsó válta, majdnem, hogy azt mondta, ne bosszancs értelmetlenül, enni akarok. Nem arázom meg magam azzal, hogy parancsot adjak neki. Emerenc úgy be tudta programozni a gondolataival, mint egy videókészüléket. Nem is habozott. Hátat fordított nekem, és lélek szakadva visszaügetett Emerenc asztalához. Úgy felidegesített a magatartása, hogy otthon nem bírtam lenyelni még a levest sem. Kifeküdtem az erkélyre egy könyvvel, de a mondatokat sem értettem. Látszott az erkélyünk magasáról Emerenc otthonának előtere. Nem szándékoztam én oda nézni, míg lapozgattam a könyvet, de ha nem is akartam, láttam, mi történik oda át. Ettek sutujék, összedugták a fejüket, tárgyaltak, aztán mindketten elmentek. De csak akkor, mikor már Józsi öcsém fia megjelent, akit az alezredes is követett. Ezeknek Emerenc nem tálalt, de bort állított az asztalra, meg valami tálat, nyilván süteménnyel. Józsi öcsém fia papírra hajolt. Együtt nézték az alezredessel. A továbbiakat nem tudom, mert végérvényesen bejöttem az erkéről, és úgy határoztam, hiába kért, menjek át négyre, nem megyek. Velem ne szórakozzék. 4 óra elmúlt, 4:45, 4:45, nem lestem ki, hogy lássam, mit csinál. 4:45-kor aztán csengettek, a férjem ment ajtót nyitni. Azzal jött be, a folyosó szomszédunk jelentette, Viola kin hasal a kapu előtt, nem mozdul, hasztalan hívja. Nincs rajta se nyakörv, se szájkosár. Vasárnap lévén ugyan valószínűtlen a hatósági ellenőrzés, de azért biztonságosabb felhozni a kutyát. Metternich Emerenc Csabadurról, a stáb bábmestere. Most odahaza nevet, mert tudja, igenis le fogok menni, mégpedig Viola miatt, aki addig fel nem áll, míg engem meg nem lát, vagy tőle más utasítást nem kap. Nyilván megparancsolta neki, jöjjön értem, vigyen át. Míg lépegettem, megint az jutott eszembe, ezzel a sajátságos kombinatív képességgel, gyémánt logikával ugyan mire viszi, ha nem ellensége a saját lehetőségeinek. Láttam Emerencet Golda Meir és az angol miniszterelnök asszony mellett, és nem volt furcsa a kép. Inkább azt nem értettem, miért álcázza magát. Ha 3-szor körbefordul, leveszi kendőjét, takarító ruháját, utána az arcát is, és kijelenti, jelmezés maszk volt, születésekor isteni végzés rögzítette rá, de ezentúl már nem kell viselnie? Elhiszem. Miért ne hinném? Viola körül táncolt. Ő tudta a legjobban, hogy nincs már baj, csak mint annyiszor Emerenc újra győzött. Én pedig voltaképpen már nem is haragszom. Az asztalon rétes volt, szegetlen, tűl alatt. Ez engem várt. Emerenc tudta, mit szeretek. Jó másfél fejjel magasabb volt nálam. Lenézett rám, nem szólt egy szót sem, csak csóválta a fejét, és mindketten értettük Violával. Rosszul viselkedtem. Nem meggondoltam helyesen. Pedig elég idős vagyok már ahhoz, hogy tudjam, semmi sem történik ok nélkül. Violát Emerenc beküldte a lakásába. A rétes, édes illatába beleszúrt a résen át kiözönlő, a kintinél is hevesebb fertőtlenítő szag, nekem meg helyet mutatott a lócán. Előtte Viola nagy, gömbölyű, játszó kavicsával lenyomva összehajtott papír feküdt. Felém csúsztatta. Bentről nem hallatszott semmi nesz. Gondoltam, Viola lefeküdt. Úgy szerettem volna látni, hol, min alszik, de csak neki volt bejárása a titkok közé, nekem nem. Engem pirongattak. Rettenetes természete van magának, mondta Emerenc, mint a béka, felfújja magát, még majd szétpukkad egyszer. Nem ért semmit, csak táncoltatja a komájával a fákat helikopterből, csalással. Maga sose fogja fel, ami egyszerű, mindig hátul akar bemenni, holott elől a kapu. Erre nem lehetett felelni. Most se tudtam, nincs-e valóban igaza. Megzavartam az ünnepet, ugye? De ilyenkor szokás lebonyolítani az ilyesmit. Ünnepnapon. Ilyenkor illik közölni, mi történjék az ember halála után. Már tudtam, mi áll az összehajtott papíron. Hívhattam volna a gazdával együtt, de nem mindig egyezünk mi ketten. Tudja azt maga jól. Nem mert nem jó ember, mert az. Csak a gazda sem osztozik, és én sem osztozom. Nem szeretjük mi igazán egymást, mert a másikat mindegyikünk kitessékelné a maga életéből. Ne szóljon közbe, most én beszélek. Megint változott az arca. Olyan volt, mint aki napfényben áll valami csúcson, és maga is megborzong azon, mekkora és milyen út maradt mögötte. Így tekint vissza a völgyre, ahonnan jött, és még ott a csontjaiban az út fáradtsága, veszedelme, az átgázolt folyók, a gleccser. Részvét is volt azon az arcon, mint aki sajnálkozik. Szegény, szegény ti, akik még nem tudjátok, milyen az az út, csak azt, hogy alkonyatkor rózsásak az ormok. Amúgy se hívhattam magát, mert érdekelt az ügyben. Nem hívhattam az öcsémet sem, csak mikor már mindent megbeszéltem Adillal és Sutuval, meg aláírták az okmányt. Szolgáltam én ügyvédnél, tudom, hogyan kell végrendeletet csinálni. Nem nagy mesterség. Érvényes lesz, elhiheti. Ügyvéd. Sose beszélt róla. Most mit néz? Elmondtam, hogy a nagyapám 13 évesen odaadott kis cselédnek. Az ügyvéd vitt el. Grossmannékhoz csak később kerültem, mikor már az ügyvédek nem is bírtak, de nem is akartak tartani, mert megnőttünk mind a ketten. Én is, a fiúk is. Nem az ételt sajnáltam én maguktól, hogy nem hívtam át. Én is tudom, úgy illik, hogy ilyenkor mind együtt legyünk. Annyit még én is tanultam a vallástamból, hogy Krisztus a barátaival fogyasztja el az utolsó ebédet. Ne ugráljon, tudom, hogy vacsora volt, és nem virágvasárnapon, hanem zöld csütörtökön, de hát Krisztus mindig ráért, én nem. Nem hívhattam ebédre sem magát, sem az öcsémet, mert maguk az örökösök. Krisztus az utolsó vacsorát valahol Betániában fogyasztotta el talán, Lázár házában, Betánia még Jeruzsálemnek számított. Nem akartam úgy látni, hogy szent kezében ott a végrendelet, jobbján Sutu ül Adillal, balján az unokaöcs meg az alezredes, vele szemben én meg Viola. Nem akartam látni, de láttam. Na figyeljen! Úgy egyeztünk az öcsémmel, ami pénz marad utánam, az az övé. A rokonságból nem részesítek senkit, mert ahogy maga jelentette, nem törődtek az enyém sírjával. Amellett megvan mindenük. Józsi öcsém fia megbízhatónak bizonyult eddig mindenben. Ő majd összeszedi a halottaimat, és ha kész a kripta, odavitet engem is. Az épület meg a halott szállítás árát a posta takarékkönyvben lelik meg, egyéb pénzem rendes takarékban van. A könyvek nálam. Mindent, ami a lakásomon belül van, maga örököl. Az öcsém aláírta az alezredes előtt, hogy elfogadja, ahogy rendelkeztem, és nem támadja meg egyetlen mondatomat sem. Neki úgyse kell az, amit magának adok, nem is tudna mit kezdeni vele, más az ízlése, de ha tudna is, legyen elég neki, amit juttatok. Irtózatosan sok pénzt örököl. Meg ne köszönje, mert dübe jövök. Az ölembe bámultam. Megpróbáltam kitalálni, mennyi egy kripta építése, és mibe kerül az exhumálás, de csak a sírkövek árát ismertem. Az én családom nem temetkezett kriptában. Azon meg se próbáltam a fejemet törni, én mit örökölök, olyan valószínűtlen percek voltak, mintha álmodnám. Emerenc felállt, alágyújtotta Lombikjának, mindig jobb kávét főzött, mint én. Vajon hol tanulta? Melyik eddig még nem említett gazdájánál? Hogy jutott éppen most eszébe a halál? Kérdeztem végre. Csak nem beteg, nem. Csak bemondta a rádió, hogy meghalt az ügyvéd fia, és ez eszembe juttatott megint mindent. Gyerekkoromban lepke körözését figyeltem ilyen szuggeráló vad akarattal. Szálljon le már! Nem megfogni akartam, csak látni közelről. Napok óta siratja a rádió. Majd nézze meg a híradóban a filmet a temetéséről. Én nem akarom látni, és a temetőbe sem megyek el, nem én. Kár, hogy engem nem kérdeztek meg a sok nyilatkozó között, én is tudtam volna mesélni. Mikor sorolták, kinek, minek a halottja, gondoltam, jó, hogy annyian elvállalják, mert én ugyan nem teszem. Nem vállalt el ő sem annak, amilyen én akartam lenni, meg aztán elég sokáig voltam én az ő halottja. Alig bírtam feltámadni, költséges mulatság. Hát azért írtam meg a végrendeletet, mert maguknak jusson, amin van, és úgy, ahogy én kívánom. Ne hurcolásszon szét senki semmit abból, amit gyűjtöttem. Egyszer már kifosztottak, még egyszer nem hagyom. Nekem a macskámat is csak kétszer lehet megölni. Engem többé se vagyonomban, se lelkem épségében meg nem rabol senki. Olyan hideg és fényes volt a szeme, mint a gyémánt. Jézus, gondolta. Emerenc ezt is bújtatta. Nem csak Brodarics urat, nem csak az ávóst, őt is. De hogyan és mikor? Egyébről sem ír a sajtó, csak róla, óriási a gyász. Mikor lehetett? Csak a 30-as években. Majd megnézze a moziban, milyen a felesége. Mikor holtra keresték, aztán bekopogott hozzám, még nem volt menyasszonya. Ezt akkor ismerhette meg, mikor már nem fenyegette semmi. Te nálad elleszek, nálad lemerülök, te eltakarsz, mondta. Olyan biztonságos és tiszta vagy te, Emerenc, mint a víz. Azt ne higgye már, hogy cicamacáztunk. Engem remélem ismer, rólam akkor őt is ismerheti. Én ugyan nem kérdeztem, ki űzi. Eldugtam a cselédszobámba. Akkor már az öregek átadtak engem a fiataloknak. A fiatal Grossmannéknak meg fogalmuk se volt semmiről. Azt hiszi, érdekelte az Éva anyját, mi van a cselédszállásán. Évike még nem élt, ők folyton utaztak, szórakozni mentek, külön cselédház volt a villában, ott éltünk ketten. Igya meg a kávét, ne bámuljon, más is volt szerelmes. Mikor kiszökött külföldre, azt hittem, elmegy az eszem. Kár lett volna pedig, mert a legalkalmatlanabb időben újra láttam. Éjjel jött. Old volt, világos éjszaka. Bár furán volt öltözve, rögtön megismertem. Az ember tán a szívével lát ilyenkor. Na látja, akkor megmozdultak itt a villában a fák, a bokrok. Azt láttam, ahogy az arcába sütött a hold, hogy ugrál meg, táncol mögötte az a fenyő. Azt hittem, más miatt van itt megint. Ennyi idő alatt külföldön talán ráeszmélt valamire, és most végleg visszatér hozzám, vagy esetleg elvisz innen, ha már kinyomozta, hová kerültem a Grossmann házból, mert csak ez lehet az oka, hogy megkeresett, holott nem is ígérte. Nem ígért az nekem soha semmit, az ugyan nem hazudott. Mindjárt tisztázta, miért jött. Adjak ismét menedéket. Hamis papírja, igazolványa, élelmiszerjegye van, csak szállás kell, ideiglenesen, mert nálam jobban senki se vigyáz, hogy meg ne lejjék. Mihely tehette, aztán elment, itt hagyott. Most halott. Nem tudtam lenyelni a kortyot, csak néztem rá. Akkor bosszúból összeálltam a borbéjjal. Nem plegykálták. Az ördögöt is elfogadtam volna, ha meggyőz róla, hogy kelhetek férfinak, de valami baj lehet én velem, mert az nem csak ott hagyott, meg is lopott. Pedig nem voltam rút, mindegy, nem haltam bele. Hallgatott egy kicsit. Szétmorzsolt, szagolgatott egy mentalevelet. Nem hal meg olyan könnyen az ember, ezt tanulja meg, csak majdnem. Aztán később olyan okos lesz attól, amit kiállott, hogy azt kívánja, bár még egyszer buta lehetne. Tök buta. Hát én megokosodtam, ami azért ne csodálkozzék, mert engem éjjel-nappal képeztek. 2 évig élt a Grossmannék cselédházában velem, egy darabig meg itt. Ha ráértem, csak mondta, 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 amit tudott. Azt hiszi, az életben végig hallgatok egy népnevelőt. Most a helyére ugrott ez is, az értelmiség ellenesség, a lenézett kultúra. Mikor elment és a háború is bevégződött, mindjárt megjelent újra, nem lakni, velem élni, csak magyarázni megint. Holott nem azt akartam, mást. Belefért volna az új világba, meg a szabadságba. Rászóltam, eleget oktatott, most már hagyjuk. Iskolába is beiratott volna, de várhatta, hogy megyek, javasolt kitüntetésre, mondtam, olyan botrány még nem volt, mint amilyen lesz a parlamentben, ha én ott megjelenek. Mit gondol, érdekel engem, mit tervezett, szőtt ott magában, meg a barátaival, miközben én szerettem, ő meg nem szeretett? Szerettem őt. Hallja? Nem a fejét, a tudományát. Mert az vitte el tőlem, az a nagy okos feje, tele tannal, hanem a testit, amit holnap után eltemetnek. Most már mindegy. Nem hinné, ugye? De azt mondta, a feleségének sokat beszélt rólam. Be is akarta mutatni nekem. Rászóltam, nekem ugyan nem? Maradjon csak szépen vele együtt, aztán építse újra Budapestet. Én is építem a magam életét. Összeálltam a bordéllyal, megtudta, dühös volt. Örültem neki. Nem látszott olyannak, mint aki örül. Maszk volt az arca, a szája egyenes. Tudja, milyen boldog volt, amikor 50-ben elvitték, és félig agyonverték azzal a váddal, hogy angol kém? Gondoltam, verjék, szenvedjen olyan nyomorultul, mint a kutya tud, mint én. Nem is tudott angolul. A piaristáknál, ahol ő felnőtt, csak franciát oktattak, németet meg latint. Náluk szolgáltam, tudom, mit tanult gimnazista korában. Ilyen marhavád! De én örültem, mert gonosz vagyok, meg hülye, meg irigy. Most már elmúlt. Jön a dísztemetés. Ott lesz a bársony párnája, az Isten összes magyar meg idegen kitüntetését megkapta már. Azt hiszem, engem nem említett az életrajzában. Pedig hát benne voltam én is. Említette Emerenc, mondtam, és olyan rettenetes fáradtságot éreztem, mintha összevertek volna. Abban a pillanatban jobban értettem a közelmúlt történetét, mint bármikor. Nem a nevét, csak hogy sokáig bújtatták, sokan. Legtovább egy nagyon derék segítőtárs. Tegnap hallottam a 3. híradóban. Mindig korrekt volt, felelte szárazon. Na, eleget fecsegtem. De a végrendelet kihozta belőlem. Olyan bátor volt, életerős, olyan vidám, mint aki nem hal meg soha. És az a rengeteg könyv, meg az a végtelen tudomány. Ki akarta azt mind megtanulni, feleljen? Én biztos, hogy nem. Azért ne higgye csalónak. Elmondom még egyszer. Soha nem ígért nekem semmit. Jegyezze meg, hogy nálam bújt meg, jól tette. Amilyen hülye vagyok, ha hozzám mert volna nyúlni, kihajítom. Na menjen innen már. Elég volt magából. Elővett egy tányért, teleszette rétessel. A gazda édes szájú. Felálltam, de visszafogott, mert egy résnyire megint kinyitotta az ajtót, beeresztette a kutyát. Megint orromba szúrt bentről. Az a sajátságos szag. Éreztem, hogy Emerenc néz. Ránéztem én is. Még valamit szóban, mondta Emerenc, lesz még öröksége, jobb, ha ezt is tudja. A lakás teli van macskával, azokat magára bízom. Nem tud velük majd mit elkezdeni, mert kívülem nem ismernek mást, csak Violát. És ha kikerülnének az utcára véletlenül, nincs menekülés, mert barátnak tartják a kutyát. Magának jó embere az orvos, aki Violát oltja. Ölesse meg szegényeket, ha meghaltam. Nagyobbat nem adhat senkinek, mint hogy nem enged neki módot a szenvedésre. Azért nem nyitok ajtót, mert mi lenne ebben a házban, ha kiderülne, hogy 9 macska él odaben. Pedig nem adok oda egyet sem. És még egy akasztás se lesz itten. Rabok, de élnek. Ez a családom, más nem jutott. Na menjen, mert dolgom van. Hosszú volt ez a délután.